Mai Isten tiszteletünkön Jézus szava, az alap íge, a zsinór mérték, a szeglett kő, amihez igazítsuk életünket. Ez pedig egy felszólítás az előbb hallott Máté evangélium a 17. részéből, amit Péternek mondott. Fogd ki! Amen. Foglaljunk el. Kedves testvérek, valaki egyszer bement egy porcelánboltba, nem a kis elefánt, egy ember, nem tudni, hogy hol esett ez meg, Holló házáné vagy Herenden, esetleg a Korondi vásárban, minden esetre látott ott egy gyönyörű csészét, egy teás csészét. Nagyon megnézte, nagyon meg is dicsérte, hogy milyen szép munka, milyen gyönyörű ez a csésze. És a csodálkozása csak fokozódott, mert egyszer csak megszólalt a teás csésze, és így szólt hozzá. Én sem voltam már mindig ilyen szép. Régen először vörös agyag voltam. Aztán egyszer csak valaki elkezdett kiásni. Aztán elkezdett gyúrogatni, elkezdett megdolgozni. Mondtam is, hogy hagyjon engem békén, de ő csak annyit válaszolt, hogy nyugodjak meg, és nem hagy békén. Aztán elkezdte ezt fokozni, mert rátett egy korongra, és elkezdett forgatni. Elkezdtem forogni, elkezdtem szédülni. Kiabáltam is, hogy elég lesz most már, engedjen el, de csak rázta a fejét. Aztán berakott egy forró, befűtött kemencébe, ami nagyon égetett. Hiába mondtam, hogy elég, mert elégek, mégse vett ki. Aztán egyszer véget ért ez a megpróbáltatás, kirakott egy polcra hűlni és száradni. Kezdtem is megnyugodni, de ez az állapot nem tartott sokáig. Egyszer csak levett a polcról, és bekent valami undorító, büdös, ragadós anyaggal. Megint elkezdtem neki könyörögni, hiába, hogy hagyja abba, meg se hallgatott. Sőt, visszarakott a kemencébe. Méghozzá olyan kemencébe, ami még forróbb volt, mint az első esetben. Ahonnan nem tudtam kiszabadulni, és megint azt az elviselhetetlen forróságot éreztem. Végül ki tudja, mennyi idő múlva kivett, és amikor kihűltem, akkor egy tükröt tartott elém. Én pedig alig hittem a szememnek. És akkor megszólalt a mesterem. Tudom, hogy fájt, amikor meggyúrtalak, kiástalak, meggyúrtalak, de ha nem teszem, akkor kiszáradtál volna vörös agyagként. Tudom, hogy szédültél a korongon, de ha nem formálnak, nem alakítalak, akkor szétmorzsálódtál volna. Tudom, hogy forró volt a kemence is, de ha nem égetlek ki, akkor a napon, a melegben csak szétrepedsz, kiszáradsz. Undorító volt a festék is, a máz, de enélkül nem lettél volna ilyen szép, színes. És ha nem teszlek vissza másodszor is a még forró kemencébe, akkor nem lettél volna ilyen erős. Eddig a csésze története, de hogyan is kapcsolódik ez hozzánk ma? Hogyan is kapcsolódik ez a mai ígéhez, kedves testvérek? Úgy, hogy a csésze szavaiban bizony magunkra ismerhetünk. Habár nem is, ha nem ismertünk volna már magunkra. Mert sokszor érzi ezt az ember az élete során. Mozgatják, lökögetik, kiássák. Valami megzavarja a nyugalmunkat. Aztán hányszor forgatnak, hányszor szédítenek, nem hagynak békén. Aztán milyen sokszor jól befűt nekünk az élet, vagy valaki, vagy mindkettő, a helyzetek. És ezt érzi az ember, mintha elégne, mintha elégetné valami. És ha ez nem elég, ráadásul még nyakon is szoktak önteni a dolgok. És úgy elmerülünk benne, úgy úszunk az árral. És próbáljuk sokszor a világ tudtára adni, hogy hagyjanak békén, hogy nem érdekel semmi, vagy szálljanak már róla, mint ez a csésze is. Csak nyafog az ember, csak kifogásokat keres, és hányszor lesz belőle melléfogás, vagy szájbefogás, vagy annak az ellenkezője, vita, vitatkozás, veszekedés. Mivel tehát sokszor úgy vagyunk, mint az a csésze, ezért ma Isten igéje, Isten szava ezt helyezi a szívünkre, fogd ki, azaz kifogás helyett, panaszkodás helyett fogd ki. Fogd ki az első halat, ami a horogra akad. Ezt Jézus mondja Péter, Simon Péter tanítványnak. Kapernaumban történik ez a Genezáreti tó mellett, ahol Péter lakott, ahol testvérével Andrással együtt volt a házuk, és ahol valószínűleg sokszor Jézus is megszállt, ott lakott náluk, megfordult többször a hajlékukban, ott volt szálláson most is. És ezen a napon az adószedők megtalálják Péter tanítványt, a házigazdát, és őt megkérdezik, ti mesteretek, fizet-e? Azért őt kérdezik, mert mindig a házigazda volt a felelős, hogy a ház népének az adója rendezve legyen. Illetve pontosítva itt nem is adóról, nem a császári adóról volt szó, hanem a templom adóról. Hiszen Mózes törvénye szerint minden 20 év feletti férfinak fizetnie kellett a templom adót, vagyoni helyzettől függetlenül, méghozzá szent sékelben. Annak a felét, azaz 2 drachmát kellett évente befizetni. A templomnak, a szolgálatokra, hogy ott az Isten tisztelet, a rendtartás, a liturgia fenn legyen tartva. Viszont, csak hozzáteszem, hogy ez a szent sékel, ez nem volt ilyen közforgalomban, fizetőforgalomban, hiszen nem volt rajta uralkodói kép más. Éppen ezért más pénzeket kellett átváltani rá, ezért voltak ott a pénzváltók asztalai a templomban. Ezért voltak ott ezek a kufár asztalok a templom előterében, hogy a jókedvű adakozó és a jókedvű adózónak ne kelljen messzire bemennie a városba, valamelyik bankba váltani. És ezek voltak azok az asztalok, a pénzváltó asztalok, amiket Jézus majd felborogat haragosan, hogy rablók barlangjává tették az imádságházát. Egyébként a két drachma, két juhnak az ára volt. És ami a lényeg, hogy nem sokkal húsvét előtt, pár héttel, talán így 4-5 héttel, mint most, történik ez a párbeszéd, ez a megkeresés. Amikor Pétert megkérdezik a két drachma szedők, a templomadó szedők, fizet-e a mesteretek? Nem véletlen ez se, hiszen húsvét, a legnagyobb ünnep, ugye a páska bárány, a szabadulás, olyankor szokták összegyűjteni, és aki elfelejtette véletlenül, vagy nem véletlenül, annak utána jártak, így találnak rá Péterre is. És Péter rögtön rávágja a kérdésre, hogy igen. Nyilván feltételezte, hogy Jézus nem hágja át a törvényt, ahogy addig sem tette, illetve betöltötte. De hogy Pétert ez azért zavarja, hogy megtalálták őt ezek a két drachma szedők, és hogy morfondírozik valamin, azt az mutatja, hogy amikor hazamegy, ugye Jézus ott van náluk a házukban, amikor belép az ajtón, Jézus rögtön megkérdezi, rögtön egy kérdést tesz fel neki. Vajon a földi királyok kitől szednek adót? A fiaktól? Vagy a szolgáktól, az idegenektől? Jézus isteni erejével látta, hogy mi történt Péterrel, hallotta a párbeszédet, hiszen Péter ugye nem beszélt egy szót sem még, de Jézus lélekben ott volt, és Péter szívét zavarja valami, nyomasztja valami, ezért kérdezi meg rögtön. Szerinted kik fizessenek adót? A nép fiai, vagy az idegenek? És Péter jól válaszol, illetve a földi társadalmi felfogás szerint válaszolt, hogy az idegenektől kell adót szedni, nem a nép fiaitól. Akkor a fiak szabadok, ugye? Mondja Jézus. Mit jelent ez? Akkor megtagadja Jézus, áthágja a törvényt, vagy valami többet mond? Hiszen Jézus Isten fiaként saját magát és az ő követőit, akit szintén fiaknak nevez, mentesnek tartotta, pont a templomadó alól. És mondhatta is volna Péter jogosan, hogy Uram, tagadjuk meg ezt a templomadót, hiszen te vagy az Isten fia. Neked miért kéne fizetni magadnak, vagy emberi felfogás szerint, hiszen te vagy a legfőbb, a szent, minden a tied. Takarítsuk el a régi dolgokat, a régi kovászt, a régi tömlőt, a régi bort, ahogy mondta Jézus, hogy az új tömlőbe újat kell tölteni, hiszen te újat hozol. És majd ezeket a kufár asztalokat is föl fogod borogatni virágvasának, bár ezt Péter még nem tudta. De Jézus nem ezt mondja, hanem az ő teljes és mindenek felett való szabadságával, isteni és emberi erejével és hatalmával valami mást mond. Mégis elkerüli a botránkozást, és ezt mondja Péternek, hogy áldozatot vállal, és ezért utasítja Pétert, hogy fogd ki. Jézus megtehette volna, hogy megtagadja a két drachmát, és azt mondja, hogy majd fizetek én 4-5 hét múlva a Golgotai kereszten, de nem is nektek, hanem az Atya színe előtt, és nem csak magam és Péter helyett, hanem mindenki helyett kifizetem a világ bűneit. De Jézus most még nem akar botránkoztatni. Most még nem emeli a törvényt egy magasabb szintre, illetve emeli csak nem nyilvánvalóan, hanem Péternek megparancsolja, fogd ki. Azaz, menj ki a tópartjára, vesd be borgodat, és ami először horogra akadt, fogd ki. Ezt a halat hívják egyébként a Szent Péter halálnak, illetve a mikroreinen Péter apostol halálnak. Azért jellegzetes ez a fajta hal, mert a két oldalán, a két kokortyúján egy-egy fekete folt van, hagyomány szerint ott fogta meg Péter a halat, és amikor benyúlt a szájába, és a csoda szerint Jézus bevonja őt a csodába, pont két drachmányi pénzt talált benne, amit befizetett, de négy drachmányi pénzt talált benne, egy sékelt, amit befizetett Jézus nevében és a maga nevében. Azaz Jézus bevonja őt a csodába, megmutatja neki azt, hogy lenne hatalmam megtagadni, már most fölborítani az asztalt, és van hatalmam ezt a csodát megtenni, az Isten törvényének alávetni magam, ahogy az majd megtörténik, és Péter erre emlékezhet, nagypénteken és húsvétkor, hogy volt hatalma a törvény alatt hagyni magát Jézusnak, azaz a törvény átkát elhordozni, bűneim büntetését magára venni, és lett volna hatalma leszállni a keresztről, de mégse tette. Mégse tette miattam, miattad, miattunk, hanem kifizette a két drachmát, kifizette az egy a szentséget, de sokkal többet kifizette Isten előtti adósságunkat, ami nem egy sékel, nem két drachma, hanem kifizethetetlen a mi számunkra. Mert ha Jézus nem így tesz, abból botránkozás lett volna most is a két drachma szedőknél, és nagypénteken is, mert mi bűneinkkel együtt vesztünk volna el. Fogd ki! Kedves testvérek, ma a fogd ki parancs ma is ezt jelenti. Légy engedelmes! Ne kifogásokat keress, hogy mit miért kell csinálni, mint a csésze. Ne kifogásokat keress, mint amit valószínű gondolt Péter apostol, nehogy már fizessünk ezeknek. Ne kifogásokat keress, hogy miért téged találtak meg, ha nem is a két drachma szedők, a templom adó szedők, de valaki a problémájával, vagy már megint egy feladat téged talált meg, valami nyűg, valakinek a nyűge, amit meg kell oldani, el kell hordozni, vagy segíteni kell. Fogd ki. Megint tőled akarnak valamit. Megint téged zargatnak valamivel. Vagy úgy érzed, hogy éppen ásnak, gyúrnak, forgatnak a korongon. Vagy égetnek, nyakadba öntenek valamit. Fogd ki! Ne nyafogj! Ne kifogást keress! Ezek a könnyebb dolgok. Lerázni, kibújni, kifogást keresni, még akkor is, ha jogos lenne, vagy jogos. Valamikor nem tudunk kibújni alóla. Inkább fogd ki! Azaz, légy engedelmes, te Isten felé, mert ennek van folytatása is, hogy fogd ki, és nézz bele a tükörbe, abba a tükörbe, amit a mester a csésze elé is oda tett, ahol azt látod, hogy nem emberek bábja vagy, hogy nem a körülmények áldozata, hogy nem pech szériád van, vagy nem a sors játszik veled. A tükörben megláthatod, hogy Isten kezében formálódik életed. A tükörben megláthatod, hogy a Mester kezében formálódhatsz. Így is lehet tekinteni ezekre a dolgokra, hogy minden próba, minden feladat, minden nyűg a javadra is szolgálhat. Erősödhetsz is általa. Így mondta valaki, hogy a mély vízben el is lehet süllyedni, meg is lehet fulladni, de meg is lehet tanulni, úszni. Fogd ki, de csak úgy, ha Jézus mellett vagy, ha a fiak között vagy, a lányok, leányok között vagy, azaz Isten gyermekeként tekintesz az élet minden dolgára, hogyha Isten gyermekeként fogadod a kihívásokat, és hogyha hallgatsz Jézus szavára engedelmesen. Ha nekiállsz, ki fogni a dolgokat. Mert aztán a csodát már ő adja, kedves testvérek. A halat már Jézus adja, a hal szájában a szent séket már Jézus adja. Azaz a hal itt a megoldást jelenti, a következő lépést, vagy pont az a hal, ami a szent sékelt fölcsipegette a tóból, az mindig a gondviselés jele. Itt Péter visszaemlékezhetett arra, amikor Jézus már egyszer mondta, hogy vesd be a hálódat és fogd ki. Emlékezzél te is. Talán föl sem tűnt, hogy életed egy-egy pontján, amikor megjelent a hal, amikor megjelent a megoldás, a fordulat, azt a gondviselés helyezte oda. Most már még jobban tudjuk, hihetjük, fogd ki, ezt jelenti. Légy engedelmes Jézus felé, és keresd a megoldást, amit ő ad, és tőle lehet elkérni. Hal, nem véletlenül, tudjuk, azt jelenti görögül ichtüsz. Jézus Krisztus, az Isten fia, a világ megváltója, ennek a rövidítése. Tehát, mi a tennivalónk? Ha úgy érezzük magunkat, mint a teás csésze, vesd be a horgot, és fogd ki. Vesd be magad, és ami megoldást kapsz, azt fogadd el tőle. Ne kezdj el gondolkozni, hogy lehet, hogy van jobb is, vagy várok még mást is. Jézus azt mondja, hogy vesd be a horgot, és az első halat, ami ráakad, fogd ki, és megoldást kapsz. És azt az elsőt fogadd el tőle, és akkor, de csak akkor megtapasztalod, hogy az ő jelenléte belső nyugalmat ad, hogy az ő megoldásában megnyugodva te is máshogy mehetsz tovább, mint a csésze, amikor meglátta magát, visszanézve ezt látta, Isten kezében formálódtam, ő adta dolgokat, vagy mint Péter, aki csodát tapasztalt most, és a legnagyobb csodát majd majd húsvétkor. Fogd ki! Ha tudsz engedelmes lenni Jézus szavának, akkor hiszem, hogy nem keserűen mész neki az előtted lévő útnak, napnak, dolgoknak, nem csüggetten, nem szürke hétköznapokat látva és várva, nem kétségbe esel, amikor egy újabb kihívás a nyakadba esik, vagy utolér, vagy megtalálnak vele. Emlékezz Jézus szavára, és az átlendít rajta, átsegít rajta, és megoldást ad. Emlékezz Jézus szavára, mert az ő szava, hát, ma, ez, nem csak Péternek, de mindannyiunknak. Fogd ki. Gyertek, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által. Valóban, Úrunk, magunkra ismerhetünk. Első rendben a csésze szavaiban, amelyeknek sose tetszett, ami éppen történt vele. Szeretett volna megmaradni az adott állapotban, az adott helyzetben, és felháborodott, amikor zargatták, vagy változott valami, és csak a tükörben látta meg, mester tükrében, hogy nem véletlenül történtek a dolgok, és a mester keze őt formálta. És Urunk, sokszor vagyunk úgy, mint Simon Péter apostol, akit megtaláltak a képdrakma szedők. Nyilván nem vágott jó képet a dologhoz, és amikor szívében kérdésekkel vagy felháborodással hazaért, Jézus szava nyugtatja meg és teszi helyre. És az ő lelki állapota is sokszor hasonlít a miénkhez. Zúgolódunk, mert valami történt, valaki megtalált, valamivel megtaláltak, vagy ért minket valami, és nem tudjuk hová tenni. Már mondanánk neked, Urunk, hogy csinálj már valamit, hogy üss szét a templom adó szedők közt, vagy a minket zargatók között, de Jézusunk, te megelőzöl és ennyit mondasz, fogd ki. Segítsünk megérteni ma ezt, hogy sokszor te ezzel segítesz, hogy azt mondod, légy engedelmes. Ami engedelmesség nem azt jelenti első renden, hogy megkunyászkodunk, hogy mindenki előtt fejet hajtunk, hanem a hívő ember te feléd engedelmes. És ebből a mennyei alázatból fakad az, hogy alázatosan és szelíden tud segíteni, tud dolgokat megoldani, tud előre menni. A szelídségnek azzal az erejével, hogy tudja, ha bevetjük a horgot, ha nekiállunk a fogásnak, kifogás helyett, kifogások helyett, akkor te adod a megoldást. Úgy is mondhatnánk, ahogy régiek elején mondták, óráit labóra, imádkozz és dolgozz. De ha így mondjuk, így vesszük szívünkbe, fogd ki. Megköszönjük Jézus, hogy a te kezedben vannak ezek a halak, életünk halai, a megoldások, a döntések, a bölcsesség. Segíts, hogy legyen olyan hitünk, amely ezt meglátja, észreveszi. Ha kapunk egy megoldást, fogadjuk el, ha engedelmességben kapjuk, és ne kezdjünk el filozofálni, hogy mi lenne jobb, keresünk másikat, hiszen azt mondtad, hogy az első halat fogd ki, azaz bízzuk rá magunkat a te gondviselésedre. Urunk Istenünk, ahogy Péter apostol is megtapasztalta, az első halat rögtön kifogta, és ímé igaz volt a te szavad, szájában megtalálta a megoldást. Urunk Jézusunk, növeld a mi hitünket, hogy tudjuk így élni életünket. Legyünk engedelmesek feléd, tudjuk kifogni a halakat, de azokat tőled várjuk. És ha nem is jön rögtön a hal, akkor se csüggedjünk el, hanem tudjuk bizalmunkat és reménységünket beléd vetni. És köszönjük Jézusunk, hogy a halról mindig jelképünkről eszünkbe juthat, amit jelent annak rövidítése, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a világ megváltója, aki ma is velünk vagy, aki végleg kifizettél minden adósságot, és ami bűnbánattal, kifogások nélkül látunk neki a fogd ki-nek, akkor megtapasztaljuk ennek a megmentő erejét. Segítsünk így neki látni minden napnak, minden dolognak, hadd határozza ez meg a mi szívünket, életünket. Így kérjük ezt a lelkületet, ezt az engedelmességet mindannyiunk életébe, családjainkba, gyülekezetünkbe, magyar népünknek, határokon kívül és belül, hogy valóban hadd lehessünk engedelmes, néked élő gyermekeid, ne a bűn szolgái, hanem Isten megváltó gyermekei. Így imádkozunk, Urunk, mindannyiunkért, gyülekezetünk tagjaiért, betegeinkért, te adj néki gyógyulást, kicsinyekért és nagyokért. Imádkozunk azért, hogy ebben a bőjben valóban Jézus szavát meghalljuk és megértsük, és azt szívünkbe fogadjuk. És tudjunk mindig neki állni a fogd ki parancsnak, annak az engedelmeskedésének. Így imádkozunk hozzád, Atya, Fiú, Szentlélek, légy a mi őriző pásztorunk, a jó pásztor Krisztus által. Kérünk téged, hallgass meg most egy csendes percben is. Amen. Gyertek együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr tanított. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
Amen.